Mi az E.ON-nál azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az E.ON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent.
Beton Studio.
Iván Renkót Szlovákia egyik első dollármilliárdosaként tartják számon, és ennél sokkal többet nem is tudunk róla. Soha nem jelenik meg sehol, nem ad interjúkat, nem mesél a magánéletéről. Azt hihetnénk, esetleg valami takargatni valója van, ezért választja a hallgatást. De egyáltalán nem. A cégeire ugyanis a teljes transzparencia jellemző, de a sztoria nem csak ezért érdekes. Renko 1990-ben egy hifi rendszereket gyártó cégnél kezdett dolgozni, majd Pozsonyba költözött, és egy ingatlan ügynökségnél folytatta, ahol 2 év után tulajdonos lett, azóta pedig már közép-európai vállalatként Londonban építenek csúcsirodákat. Ami engem megfogott Renkóban, az, hogy üzleti döntései mögött megjelenik a víziója, hogy milyen világban szeretne élni. Ráadásul tudja, hogy a változáshoz idő kell, azt mondja, érdemes befektetni a jövőbe. Pedig szerinte legalább 100 év szükséges ahhoz, hogy igazi változást érjünk el, és ő vállalja is ezt a kihívást. Létrehozta a LEAF nevű civil szervezetet, ami azért dolgozik, hogy Szlovákia egy versenyképesebb ország legyen. Renko szerint az oktatásban értékrendet kell átadni, ami szerint minden ember egyaránt fontos. A diákokat az oktatás során abban kell segíteni, hogy megmaradjon a tudásvágyuk és a kíváncsiságuk. Szerinte szükséges egyfajta elkötelezettség a közösségeink iránt is, mert ez az egyetlen módja, hogy a világ jobb hely legyen. Ahogy Renko gondolkodik, követendő és követhető példa szerintem. Ő az egyik kedvencem. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsúr Veronika vagyok, a Rebusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben az epizódban a miértekről lesz szó, hogy egyáltalán miért beszélgetünk a kapitalizmus újraértelmezéséről, miért terjed az üzleti életben rohamosan a munkavállalóval, az üzleti partnerrel, a jövő generációjával szembeni felelősség, hogy igazából milyen világban szeretnénk élni, és mit tehet ezért egy üzleti szereplő. A felelős üzleti gondolkodásról beszélgetünk Jaksi György közgazdásszal, a Concord Értékpapír elnökével. Tóth Guszti, az Igazi Oliva alapítója pedig azt meséli el, miért döntött egy fenntartható üzleti működés mellett. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Mi együtt nem ismerünk lehetetlent. Egy felelősen működő vállalatnak ma már nem elég néhány fát ültetnie. Az etikus magatartásnak át kell hatnia a cég teljes működését. A cél egy fenntarthatóbb jövő mindannyiunk érdekében, környezeti és üzleti értelemben is. A kapitalizmus évtizedeken keresztül látványos eredményeket produkált, sokakat tett gazdaggá, de a szakadék is egyre mélyült. Még a világ legnagyobb cégeinek vezetőit is az foglalkoztatja mostanában, lehet-e a kapitalizmusnak lelki ismerete. Jaksi Györggyel beszélgetek erről, aki amellett, hogy a képzőművészet az egészségügy kiemelt támogatója, a közel 30 éves Concord Értékpapír egyik alapítója, és arra a legbüszkébb, hogy a cége sikereit etikusan érte el. Szóval egyszer azt mondtad, hogy arra vagy a legbüszkébb, hogy a cégetek sikerét minden pillanatban etikusan és fenntartható módon értétek el. Mi volt a minta előtted?
Nagyon sok olyan példát látunk, ahol a
a vállalkozói, vagy politikai, vagy bármilyen cselekvés mögött, vagy akár egy tudós, egy sport embernek az eredményei mögött van egy ilyen indítatás, hogy felülmúlni valamit, szembeszegülni valamivel, valaminek az ellentétét létrehozni. Aztán persze az élete vége felé az ember elgondolkodik, hogy ez tényleg megérte ezt a sok cirkuszt és konfliktust. Mi így az, remélem, hogy nem az életünk vége felé, hanem inkább a közepetáján azt gondoljuk, hogy ebbe így jól érezzük magunkat. Tehát, hogy sokan, akik mellettünk indultak, vagy jóval utánunk indultak, mondjuk anyagértelemben sokkal messzebb jutottak, de hogy minket ez egyáltalán zavar. És azt sem gondoljuk, hogy nekünk kevesebb kéne legyen, mint amink van, mert kemény munkával építettük föl, megépítjük a kollégáinkkal együtt a mai napig.
Jó, de akkor ez azt is jelenti, hogy fontos a profit, nyilván, azért csináljátok, de nem minden áron fontos, vagy
szóval semmiképpen sem minden áron, sőt, azt én mindig elmondom, hogy megint kicsit ilyen anglicizmus elő, hogy sok pénzt hagytunk az asztalon. Tehát nagyon sok olyan lehetőségünk volt, és van, és lesz a jövőben, hogy lehetne több pénzt keresni, lehetne nagyobbra nőni, de vagy óvatosságból, vagy azért, mert az már kívül volt a mi komfortzónánkon, és ez még messze nem azt jelenti, hogy az nem etikus vagy törvénytelen, ami komfortzónánkon kívül volt, és ezért nem hajtottuk. És ez valószínűleg, hogy meg is védte jelentős mértékben a céget attól, hogy azokban a viharokban, amelyekben elvéreztek gyakorlatilag az összes versenytársunk, vagy eltűnt, vagy állami segít.
Ti itt vagytok 93 óta.
Mi pedig itt vagyunk, soha senki nem segített nekünk, minden egyes évben profitábilisak voltunk, pedig tényleg nagyon nehéz éveket éltünk meg bárki mással együtt, aki ezen a piacon, meg egyáltalán a világgazdaságban dolgozik. Most éppen egy pandémia van. Ez hála Istennek a mi szakmánkat nem érintette annyira rosszul, mint például az idegenforgalmat vagy a vendéglátóipart. Rásul nekünk beértek azok a munkák, az az építkezés, amit mondjuk 5-8 éve végzünk, a privát banki üzletágunk építése, és persze az összes meglévő üzletágunk fejlesztése, fenntartása érdekében, hiszen erre nincs alkotmányos garancia.
Hogy... Ez kvázi a ti részletekről is, hogy lefordítsuk annak, aki esetleg nem érti, ez kvázi a több lábon állóságnak a rajza.
Így van, tehát hogy mi már 93-ban, amikor elindítottuk a céget, akkor azt gondoltuk, hogy mi nem csak egy broker cég vagyunk, csak az nem valami fajta ilyen dehonestáló
szócska,
hanem üzleti értelemben csak, hogy az egy kockázatosabb dolog, ha valaki egy dologra koncentrál.
Amit ti csináltok, az nagyon erősen a bizalomra épít és épül. Nyilván talán ez is az oka annak, hogy akár sokan, akik nem feltétlenül ezt az utat járták, mondjuk az etikusat, azok mondjuk rövid távú célokra építve kihullottak a rendszerből, nektek meg, tehát a hosszú távú építkezés akkor az volt a kulcs tulajdonképpen az első pillanattól kezdve, és talán ez döntötte el részben azt is, hogy mit választunk, és mit nem választunk biztosan.
De egyrészt van ez a dimenziója, ami az üzleti modellről szól, tehát hogy lehet egy minél inkább kockázat kerülő, a kockázatokat jól kezelő, mert a kockázatok nem fognak eltűnni, csak azért nem szeretjük őket.
Sőt, meg lehet szokni, hogy vannak.
A legrosszabb, ha az ember úgy csinál, mint hogyha nem lennének, tehát ezzel foglalkozni kell, és ez az üzleti modell, amiben mi nagyon hiszünk, és ezt eddig a történelem igazolta. Egy másik dimenziója, amiről elkezdtünk beszélni, az az etikus vagy fenntartható működés, és ugye ma már divat a fenntarthatóságról beszélni, a diverzitásról beszélni. Mi nekünk ez még divat soha nem létezett, hanem egyszerűen így éltünk. Tehát így éltünk, ha úgy tetszik, a cégen kívül is, és nyilván a cég valamilyen szinten a mi arculatunkat tükrözi. A mi üzletünk nem látványosan környezetkárosító, nem ipar, nem közlekedés. Nagyon burkolt a CO2 kibocsátás, de amikor egyszer elolvastam, hogy egy e-mail, egy üzenetnek a tárolása, küldése, fogadása, az milyen kibocsátással jár, és úgy osztottam, szoroztam fejbe, hogy hány e-mailünk van egy nap, akkor eljöttem, hogy azért ez se lebecsülendő.
Hát egyrészt másrészt a fenntarthatóságot nem csak környezeti értelemben értjük, hanem üzleti értelemben is, és akkor úgy azért már nagyon más a helyzet, vagy például pont a befektetési közegben is szokás, és egyre inkább szokás etikus hozzáállásról beszélni, és ez például jelenti azt is, hogy kivel üzletelünk, és kivel nem üzletelünk. Ezek a döntések bekerültek a képbe, nyilván nem voltak ott 93-ban, amikor természetesen hoztatok ilyen döntéseket értékek mentén a múltból, vagy magatokból fakadóan, de hogy ezek változtak, vagy változnak, ahogy a trend változik?
Persze, tehát mi magunk is változtunk, hát 25-26 évesek voltunk, amikor a cég indult. Nem azt mondom, hogy gyerekek, mert azért azon már túl voltunk, de azért hálásnak fejlődtünk az el elmúlt évtizedekben, és remélem még fogunk egy picit, mielőtt elkezdünk visszafejlődni. Tehát, hogy egyrészt benne van a mi változásunk. A másik a cég állandó változásban van. Tehát, hogy amikor a céget indítottuk, egyidősek voltunk nagyjából mindahányan. Most azért hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy én már nem a fiatalabbak közé tartozom a cégben, viszont nagyon szeretek, minden kollégámmal nagyon szeretek dolgozni, de kimondottan szeretem azt, hogy folyamatosan új arcok vannak, fiatalodik a cég a gondolkodásában is, nem csak a korosztályát tekintve, vagy az átlagos életkorát tekintve. És bizony most már azt kell, hogy mondjam, hogy érzem magamon, hogy sok minden, ami nem volt régebben, annak a befogadása számra nem evidencia, a fiatalabbaknak meg igen. És hogyha nem hagyjuk azt, hogy az ő preferenciáik, az ő befogadási képességük, az ő tudásuk egyre inkább érvényesüljön a cégben, akkor a cég is előrekszik, és ezt nem szabad hagyni. Tehát például, amikor mi úgy döntöttünk 12 évvel ezelőtt, hogy hátrébb lépünk, és az operációt átengedjük kimondottan az utánunk következő korosztálynak, az erről szólt, hogy ne a mi reakciós sebességünk, ne a mi vágyaink, ne a mi ambícióink adják meg a sebességet a cégnek, hanem valami képpen az átlaga mindazoknak az akaratoknak és elképzeléseknek, amik a cégben jellemzőek.
Az a baj, hogy amiket mondasz, azok egyrészt nyilván öröm hallgatni őket, hogy így vannak. Másik oldalon mindig az jár a fejemben, hogy ezt így csináltátok, és 93 óta példát mutattok ebben, de hogy úgy nem követtek olyan nagyon sokan ebben a gondolkodásban benneteket. Ettől mondjuk én biztos mindig frusztrált vagyok. Erről mit gondolsz, hogy ennek mi lehet az oka itthon?
Egyrészt azt érzek, mert nagyon sok hozzánk hasonló cég van, ismert is, kevésbé ismert is, amelyik megpróbál ezek mentén, az elvek mentén működni, amennyire tud. Amit nem szabad elfelejteni, hogy azért ez egy kis ország, és aki innen indul, és ezen a piacon felnőve próbál egyre nagyobb piacokra eljutni, annak nagyon meg van kötve a keze abból a szempontból, hogy amit ez a piac lehetővé tesz, ez a pici közösség, ez a kevesebb, mint 10 millió ember lehetővé tesz, és itt nem csak piacban gondolkodok, hanem szabályozásban, törvényhozásban, politikai, gazdasági, társadalmi környezetben, az nagyon determinálja, hogy hova lehet eljutni. Aki rögtön világpiacban gondolkodik, és kiszakad ebből a kötöttségből, annak van igazán esélye, hogy egy nagyot ugorjon, és nagyon a háta mögött hagyja mindazt, amit esetleg nem szeretünk ebben a közegben, és azért abból van néhány dolog. Egy furcsa egyvelege vagyunk a kettőnek, hiszen mi 6 fővel, 93-ban egy kétszobás Váci utcai lakásból rögtön elkezdtünk értékpapírokkal kereskedni a világ más pontjaival. Nagyon kezdetleges, tehát fax volt, telex volt, épp hogy az internet híre kezdett megjelenni, meg e-mail és egyebek, tehát ma már szinte felfoghatatlan, tehát egy mai gyerek meglátná, hogy milyen eszközökkel kommunikáltunk, akkor azt hinni, hogy egy múzeum. Tehát, hogy egyszerre voltunk egy nagyon helyhez kötött valami egy darab kis budapesti irodával, a másik oldalon azért hála Istennek telefon, számítógépes kapcsolat révén szép lassan elkezdtünk beágyazódni a világpiacba, és tulajdonképpen nekünk a 90-es évek meghatározó üzlete az nemzetközi üzlet volt, sokkal kevésbé hazai, és később kezdett hozzáépülni a hazai, mint például a private banking, ahol az ügyfeleink döntő többsége a magyarországi család, magánember, vállalkozás.
De volt ezek szerint önbizalmatok ehhez, ambíciótok is, és sokszor azt is szokták mondani, hogy ez nem csak azon múlik, hogy mit csinálok, meg hogy a világon vagy az ország határon belül, hanem az általában megállítja az a helyzet, hogy elhiszem-e, hogy nekem lehet, vagy látok-e odáig, tehát ki tudom-e tágítani a perspektívát.
Mi azért mindig kevesebbet hittünk magunkról, tehát ez volt önbizalmunk van abban az értelemben, hogy nagyon hiszünk abban, hogy amiért megdolgozunk, vagy amit megtanulunk, és itt gondolok arra a tudásra, ami ennek az üzletnek a működtetéséhez szükséges, az ügyfelek kiszolgálásához, hogy abban nagyon erős a hitünk, hogy azt jól csináljuk, és abban a pillanatban, hogy úgy érezzük, hogy nem, akkor nem sajnáljuk kimondani, hogy ezt elrontottuk, és akkor változtatni kell. De abban az értelemben, hogy mi mennyire merjünk bátrak lenni, mennyire megyünk kockázatvállalóak lenni, mennyire legyünk, hogy tetszik, egy kicsit így magunktól eltelve, elszállva, merészeket lépni, ez hála Istennek nem volt, és ez nagyon csökkenti azt a kockázatot, amit általában az üzletben az emberekkel szenvednek, hogy elhiszik a saját sztoriukat. És azt hiszik, hogy ez most már mindig így lesz. És elkezdik növe, tehát van egy sikeres év, még egy. És elindulnak alacsony szintről, és egyre inkább növelik a kockázatot. Ahát, hogy egyre inkább csökkentenek, hiszen a statisztika, hogy majd jön egy rossz év. Mindenkinek jön egy rossz év. Ha folyamatosan mondjuk valaki elindul...
Hát mindig lapot húznak, úgy érted? Tehát ez
a... mindig növeli a tétet, ahelyett, hogy elkezdene azonkozni, hogy egyszer lesz valami, még akkor is, hogyha a legokosabban csinálja, amit csinál.
Ilyen, amire nincs befolyása.
Amire nincs befolyása, és aztán persze egy csomó olyan van, amire van, és egyszerűen hibát követel. És hogyha mindig emeli a tétet, akkor pont amikor a legnagyobb a tét, akkor fogja a legnagyobbat bukni. Tehát mi ezt mindig próbáltuk szem előtt tartani, hogy nem kell elhinni a saját sztorinkat, a saját sikerünket, hanem azt kell gondolni, hogy ebben benne van a jó munkánk, a szorgalmunk, a képességünk, és benne van statisztika, a véletlen. Tehát, hogy nagyon-nagyon alulbecsüljük a véletlennek a szerepét. Tehát egy nagyon determinisztikus világban gondolok, amit tulajdonképpen statisztikai szempontból a véletlen.
Ti, ahogy csináltátok, az egyébként pont fordítva volt, mint ahogy a többség csinálja. Tehát szerintem még ma is az jellemző, hogy lehet, hogy van céges struktúra, meg céges policy mondjuk támogatásra, de egyéni, az fel sem merül. Bennetek meg ott volt, szóval, hogy nem is értem, hogy ez honnan volt ott. Ki mutatta, hogy ott legyen?
Ez nem volt kérdés, hát ez nem is volt mit gondolkodni.
Értem, csak még mindig annyi emberben ez kérdés.
Hát én ennek...
Ezt nem tapasztalod?
Én ezzel sokat foglalkozom, sok okból, egyrészt mert érdekel, másrészt mert
az autisztikát körül van egy közeg, ahol például ezért sokat tettek.
Egy közeg, meg szeretném, ha növekedne ez a közeg. Tehát, hogy ha úgy tetszik, önös érdek, hogy azok a civil szervezetek, akikkel akár csak együtt dolgozunk, vagy támogatjuk, vagy alapítók vagyunk, azok minél inkább tudjanak egy nagyobb felületen érintkezni ezzel a társadalmi környezettel, hogy véghez tudják vinni, amiket szeretnének célként megvalósítani. Meg kell találni az arányokat. Nyilván valaki akkor tud segíteni, ha van miből. A miből, azt létre kell hozni. Tehát, hogyha egy üzletbe gondolkodunk, akkor nekünk létre kell hozni egy sikeres üzletet, minden évben sikeresen kell működtetni, akkor tudunk visszaadni. Ha ezt nem jól csináljuk, akkor ez kiesik, akkor nem tudunk visszaadni.
Ez igaz, de ti rögtön csináltatok, mondtad, egy profitabilis üzletet. Egy-kettő meg az első évben gondolom egyébként már része volt, mert a te gondolkodásodnak, vagy a ti gondolkodásotoknak része volt, hogy visszaadjatok. Amikor kicsik voltatok, akkor is. Szóval, hogy persze van ez a logika, hogy amikor csináltam sok pénzt, majd utána adok, de van egy másik út, és ez sokszor az új kapitalistáknak hívják például ezt a hozzáállást, aki azt mondja, hogy eleve úgy építem fel az üzletemet, hogy az minden szempontból oké legyen, ez ahogy nálatok is épült, etikus, fenntartható működés. Másrészt az első pillanattól kezdve a lehetőségeimhez mértem, megnézem, hogy és mint tudok valahogy visszaadni, mert egyszerűen az üzletnek ez dolga.
Szerintem ez vagy jön, vagy
ennyi?
Igen, nem, van akinél később jön, van akinél később jön, van akinél előbb.
Értem, hogy így van, hogy vagy van, vagy nincs. Ezt mondtad az előbb. Igen, ez van, igen. Akiben vagy van, igen. Vagy nincs. Ezzel nem lehet kezdeni semmit szerinted, hogy ez változzon?
De. Tehát, hogy azt mondtam, hogy vagy van, vagy nincs, és akkor egyszer csak van, akinél kialakul. Hogy ez mi mindennek lehet. Tényleg szerintem nagyon sok ember úgy azért, hát még nincsen elég, még ebből nem tudok átadni. Én szerintem ez hülyeség, tehát 100 forint is fontos, meg a 100 millió forint is. Például megnézi az ember a New York Public Library-nek, úgy néz ki a fundingja, hogy egyharmada a 100 dollárokból van. És ez nem kérdés, hogyha valakinek csak 100 dollárja van, hogy támogasson valamit, akkor azt a 100 dollárt adjad, és nem azonkozik, hogy persze adja oda a soros, mert neki van elég. Nem, ez nem így működik, mert ez nem csak arról szól, hogy pénzadásra, hanem az, hogy magunknak mit okozunk azzal, hogy azt a 100 dollárt odaadjuk, hogyha tudjuk odaadni.
Vagy hogyha mit nincs pénzünk... Mit okozunk magunknak ezzel?
Itt kellenék vissza az, hogy miért gondolom, hogy egy jól működő, jó hangulatú társadalomban ez nem kérdés, hogy ezzel azért mindig magunknak is adunk. És például ezért fantasztikus a Bill Gates kezdeményezése, hogy még az életében dönts el, lehet, hogy nem fogja átírni valaki
a
nevére.
A Giving Pledge-re gondolsz.
Igen. Tehát, hogy dönts el az életében, hogy egy jelentős részéről a vagyonának legkésőbb az élete végéig le fog mondani.
Ugye arról beszélünk, hogy nagyon-nagyon sok amerikai, főleg amerikai üzletember úgy döntött, hogy már most egyébként rengeteg fiatal van közöttük,
és nem csak amerikai, globális.
Igen, globális szervezet, a Giving Pledge nevű, úgy döntöttek, hogy a vagyonunk egy jelentős részét gyakorlatilag közérdekre, közcélokra adják vissza.
És ez egy óriási lépés, mert ez pont azt lépi át, hogy mindig nézik, ezt ugye a Ted Turnernek szerintem egy nagyon jó gondolata volt, hogy ő miért adott 500 millió dollárt, amit végül nem adott, mert nem volt olyan helyzetben, az ENSZ-nek, és hogy az ENSZ a legjobb hely, ahol ilyen pénzt kell adni, az egy másik kérdés, de pont azért jó a példa, mert nem ez a lényege, hogy kinek mit adtál, és hogy végül oda tudta-e adni. Úgy alakult, hogy nem tudta odaadni. De azt mondta, hogy mindenki azt nézi az ő köreiben, amerikai milliárdosokról leszünk, hogy ki hol van a Forbes-nak a listán. És azt látja, hogy jaj, hát még van kellettem, de hogy fogok én még adni, hát még utol kellett érnem. És ez micsoda baromság. És ő egy év alatt keresett nagyon sok pénzt, csak ugye neki részvényekben volt ez a vagyon, és aztán az internet összeomlásával 2000-es évek elején, ugye az ő vagyona is lement, tehát nem tudta ezt, ahogy ő vállalta teljesíteni. De viszont szerintem az üzenet, amit elküldött, és az üzenet ment el a Bill Gates cégnek, az ez, hogy nem szabad várni. És ne gondoljuk, hogy ez a zsenialitásunk teljesítmény. Ennek egy jelentős része egyszerűen megtörténik velünk, és igenis ebből vissza kell adni, és akinek sok van, annak sokat kell visszaadni.
Miért nem gondolkodunk erről itthon így egyre többen? Te igen, én igen, de két kezemen elég lenne megszámolni, hogy hány ember tudok, aki így gondolkodik erről itthon, aki megtehetné.
Szerintem nagyot kellett ugranunk a rendszerváltásra, tehát hirtelen be kellett érnünk szemléletben, gondolkodásban, akár csak a gazdasági dimenzióját nézem, azokat az országokat, azokat a társadalmakat, amelyek évtizedek vagy évszázadok óta piacgazdaságként, demokráciaként működnek. Nem lehet. Tehát nem lehet átugrani. Nyilván nem kell pár száz évet várni, de akkor ugye mi lelkesek voltunk, szerintem mindenki abban bízott, hogy oké, nem egyik évvel másikra, de még egy évtized alatt nagyot fogunk lépni. És most látjuk, hogy eltelt 30 év, és hogy mennyire nem léptünk nagyot. A dolog lényegét tekintve nem az, hogy mekkora a GDP, vagy hány sikeres vált van, vagy hány magyar milliárdos van, hanem abban, hogy a szemléletünk milyen. És szerintem ez a legfontosabb magyarázat, hogy nem tartunk még ott, mert ez egy lassú folyamat. Tehát, hogy először van az, hogy mindenki hajt, és pénzt csinál, és vagyont növel, és akkor ezt élvezni akarja, meg aki olyan, az láttatni akarja, és talán csak utána jön.
Na de akkor csak azt mondod, hogy ez el fog jönni itt is, még egy kicsit várni kell.
Abszolút.
Hogy látod ezt a kapitalizmus helyzetét, szerepét, lehetőségét, magát a definíciót?
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon klasszul, dinamikusan változó valami, amit kapitalizmusnak hívunk.
És szerinted az üzletnek milyen befolyásolási képessége van mindenre? Van-e, kell-e, hogy legyen?
Nagyon nagy a befolyásolási képessége, pro és kontra. Azért a vállalatvezetőn az van számunk érve, hogy a részvényeseknek az érdekeit hogyan szolgálja. És ez most már nem csak egy morális diktátum, ez is egy nagyon erősen szabályozó dolog, főleg tőzsdei cégeknél. Tehát neki igenis kutya kötelessége a cég önérdekét minden elé helyezni, hiszen az nem a cég önérdeke, az a részvényesek önérdeke.
Ez világos, csak például azt mondja nagyon sok nagy cégvezetője megint csak Amerikában, ami arról szól, hogy persze van a részvényesek érdeke, de közben van társadalmi érdek is, és ez bizony összhangba kell, hogy kerüljön, és ez ebben nem vagy-vagy van. Inkább egy kicsit úgy néz ki, mintha valakik úgy éreznék, hogy a kettő közül választani kell. Pedig azt mondja például ez a 200 cégvezető, hogy ez nem választás, hanem a jó cégek, akik így működnek, meg figyelembe veszik ezeket a társadalmi érdekeket, még több pénzt csinálnak egyébként a részvényeseiknek.
Csak nagyon nehéz a kettőt harmonizálni, és nagyon más helyzetben van például valaki, aki a saját vállalatának a tulajdonosa és a vezető egyben, hiszen maximum saját magával tud összeveszni, és nagyon nehéz helyzetben vannak azok, akik választott tisztségviselők. A cég igazgatóságának, a tagjainak van egy óriási személyes, vagyoni, jogi, egyéb felelőssége, egy rendkívül komplex helyzetben, tehát ma már egy igazgatósági döntés körül számtalan tanácsadó van, aki egyáltalán elmondja, hogy ennek a döntésnek mik a különböző dimenzióban a következményei, és bizony az egyik dimenziója az most már egyértelműen az, hogy hogyan hat azokra a társadalmi preferenciákra, amelyekkel egyébként a for-profit gondolkodás lehet, hogy szembe menne, és igenis ez megjelenik a döntésekben. Tehát ebbe is én azt érzem, hogy azért óriásit léptünk előre, ami nem azt jelenti, hogy tökéletes, de ez már messze nem az a fajta kapitalizmus, ami akár csak az én indulásomkor volt. Tehát, hogy ebbe is kell látni azt, hogy vagy kell
van
hinni
egy
a fejlődésben. Abszolút. De nem kell megállni, tehát nem kell megelégedni, kell tovább menni ezen az úton, csak érzékelni kell azt, hogy sokszor olyasmit kérünk számon embereken, ami nagyon nehezen számon kérhető.
Hát vagy inkább ezen túl nekem a legfontosabb üzenet ennek, amit mondasz, hogy ne a felelősséget hárítsuk, hanem mindenki kicsit nézen körül a saját házatáján, hogy hogy van ezekkel a dolgokkal, és akkor talán ezek a szembenézések segítenek a változáshoz valamit.
Igen, igen, szerintem ennyi.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A Volvónál hisszük, hogy egy fenntarthatóbb, biztonságosabb jövő építése közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Jövőorientált, tudatos és felelős vállalatként éppen ezért konkrét lépéseket teszünk a 2040-re kitűzött klímasemleges működésünk megteremtéséért. Legyél részese te is egy új, jobb világ megteremtésének, amelyhez lendületet és inspirációt a Forduló.pont beszélgetéseivel a Volvo Autó Hungária biztosít.
Beton Studio.
A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A Fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Az első részben Tóth Guszti, az Igazi Oliva alapítója meséli el saját felvilágosodás sztoriát.
Egy olyan ember voltam, aki mellesleg régész volt, de egyébként egy olyan ember, aki utálta az olívaolajat, úgyhogy ha lehetett, akkor én nem választottam ezt, de egyik spanyol utunk alkalmával nem igazán lehetett kikerülni.
Ugye, ott nehéz.
Ott baromi nehéz, és akkor itt a csodálkozás, hogy jé, akkor ez most micsoda, mert amit én eddig tudtam erről, az nem ugyanaz.
Na, ez világos, de ez kb. Ezt úgy képzelem el, ha magamból indulok ki, hogy igen, ott vagyunk egy utazáson, megkóstolom, hú de finom, de nem biztos, hogy úgy döntök, hogy holnap után ott hagyom az addigi alkalmazott életemet, a pályámat, és választok egy tök újat és egy másik életet, ráadásul vállalkozóként. Azért ez egy fordulópont.
Szép lassan csúszott át a úgynevezett polgári foglalkozás, a régészet az olívóolaj kereskedésbe, mert ami egy ilyen nagyon jó ötletnek tűnt, hogy itt a barátokat meg az ismerősöket ellátjuk fantasztikus termelői excesszű az olívóolaja, az egy idő után egyik reggel felkelt az ember, és akkor azt mondta, hogy most akkor nagyjából ugyanannyit kell olívóolajjal foglalkoznom, mint a régészettel. És ugye ez egy embernek 100%-ig egy munkája van, a többit már nem lehet bírni. Úgyhogy volt egy olyan fordulópont 2010 végén, azt hiszem, amikor még a Nemzeti Múzeumnak dolgoztam, de tudtam, hogy egy héten belül már nem a Nemzeti Múzeumnak fogok dolgozni, hanem a saját vállalkozásomat viszem.
Mi volt az, amit ha így visszaemlékszel, most már eltelt több mint 10 év, ami ezt az erőt, energiát, vagy bármit beletette, hogy igen, neked e fele kell menni.
Ja, szerintem a hülyeség. Tehát minden ilyen vállalkozó az valamilyen szinten
megszállott.
Igen, ezek ilyen őrültek. Egyszer csak kap egy gellert az ember agya, és rohan előre. Én a lassú növekedés meg az organikus fejlődés híve vagyok, ha most egy kicsit ilyen gazdasági szempontokat kezdünk el elemezni. Viszont azt találtam, hogy az én igényeim a saját vállalkozásommal kapcsolatban, annak a növekedésével, vagy rentabilis voltával kapcsolatban, az egy dolog. De aztán van a piac, amit gyakorlatilag én teremtettem, vagy én öntözgettem fel, és nekik is vannak igényeik. Na, én erre nem készültem. Tehát az én lassú növekedés elképzelésem nem találkozott a piac gyors igényeivel. Most ezen dolgozom agyban sokat éjszaka, hogy hogyan lehet úgy viszonylag kicsinek maradni, hogy ne legyen sértődés a keresleti oldalon.
Te lassú növekedésben hiszel. Nem az van inkább, hogy ez az ízlésed, hogy nem akarsz túl nagyra nőni. Miért nem? Tehát egy üzleti szereplőnek ez nem lehet ambíciója, vagy a tied nem ez? És ha nem, miért nem?
Hát alapvetően szerintem én nem is vagyok egy ilyen üzleti beállítottságú ember. Tehát az amikor egyszer azt mondták, hogy amit az ország XY minősítette, nem tudom, milyen olívolaj kereskedő, akkor megijedtem, mert ugye én saját magamban még mindig egy régmúltal foglalkozó és azzal bíbelődő ember vagyok, tehát ez mondjuk, hogy bölcsész. És ugye, mivel erről az oldalról érkeztem oda, ahol most vagyok, ezért ez az egész gyakorlatilag, mint egy új lenyomat rányomja a bélyegét az egész vállalkozás életére, a fejlesztésre, a mindennapi teendőkre, mert van egy bizonyos fajta megközelítésem. Abban hiszek, hogy akkor lehet profin és körültekintően dolgozni, úgyhogy a labdának minden pöttyét megszámolod, hogyha hagysz rá elegendő időt. Ha nem, akkor rögtön jön az a probléma, amiben nagyon sok cég belesik, hogy bevesz egy csendes társat, vagy befektetőt, feltőkésíti a céget, felvesz egy marketing csapatot, egy PR, stb. És akkor megy tovább a pénzügyére, meg körbe lővi magát, mint egy ilyen kis tengeri csillag, és akkor ott áll középen, és azt látja, hogy minden gyeplő már kihullott a kezéből.
Szóval akkor, ha jól értem, akkor
a kontroll érdekében hiszel abban, hogy lassabban, biztosabban.
Igen.
De ebben az is benne van, hogy nagyon erősen elvekből, meg értékekből építkezve éled a saját életedet, és nyilván ezen keresztül az saját üzletedet is.
Hát mindenki elvekből, meg értékekből építi. A különbség az, hogy, hogy ezek a mintázatok, ezek milyenek, tehát honnan jönnek. Vagy mondjuk mire vagy kíváncsi a végén? Vagy miért csinálod, mert...
Na te miért?
Szerintem ugyanazért, mint a régészetet, meg minden mást. Elkap egy ilyen flow élmény, és akkor csak azt érzem, hogy csinálni kell. Ki kell választanom azt a bizonyos tételt, attól a bizonyos termelőtől. Meg azt, hogy ez egy évjáratos dolog, az olívaoló ugyanúgy, mint a bor. Tehát nincs két egyforma évjárat. Ebből a szempontból kiszámíthatatlan, ami nem jó.
Neked nem jó.
Nekem nem jó, viszont az, hogy mindig lehet valami olyan tételsort összeállítani, ami tök profi lesz, az egy csodálatos dolog.
A számok magukért beszélnek, mi csak felhangosítjuk őket. 9. Mindössze 9 angol szó. Elon Musknak ennyi kellett, hogy tűpontosan megfogalmazza a célját. Elon Musk neve mindenkiből kivált valamilyen reakciót, sokan imádják, mert innovatív és vállalkozásaival a jövőt célozza meg. Mások viszont szélhámosnak tartják, aki nem zseniális cégvezető, hanem csak zseniális marketinges. Abban viszont mindannyian egyetérthetünk, van víziója. És ezt nem egy 20 perces beszéddel, nem 15 diás prezentációval tudja bemutatni, hanem 9 egyszerű angol, magyarul egyébként még ennél is kevesebb, 6 szóval. 2025-ig embereket fogunk szállítani a Marsra. És hogy ez miért fontos? Mert egy jó vállalkozó, üzletember akkor tud sikeres és átlátható céget vezetni, ha mindenki tudja, miért is dolgozik. Vízió nélkül nincs sikeres, fenntartható és felelős vállalat. A változtatáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsoltad a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód számomra legfontosabb gondolatait. A mai epizód talán segített megérteni, miért fontosak a profit mellett az értékeink, ha hosszú távra tervezünk az üzletben. Azt tanácsolta Jaksi György, hogy minden komolyabb dilemmánál érdemes visszagondolni, mi is volt az a hosszú távú cél, amiért elkezdtünk vállalkozni. Mi az a vízió, ami segít fókuszban maradni és döntéseket hozni. Érdemes lehet tudatosan törekedni arra, hogy a kreativitás ne tűnjön el a mindennapokból a feladatok terhe alatt. Akár össze is írhatjuk, mik azok az értékek, amiket semmiképpen nem akarunk feladni, amik akár elsőre kellemetlennek tűnhetnek, de ha biztosak vagyunk bennük, könnyen beépíthetjük őket a működésünk minden területébe. A felelős üzleti működés inspiráló gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti kultúrába, hogy értelmesebb, szerethetőbb és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ági, Lukács Luca és Márki Anna, a vezetőszerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Pistő Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
A fenntartható gazdaság kulcsa a felelős, tudatos és értékközpontú üzleti szemlélet. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a cégeknek újra kell definiálni működésüket. A Volvo ezért tűzte ki maga elé célul a klímasemlegességet, melynek zászlós hajója a környezettudatos, tölthető vagy teljesen elektromos meghajtású Recharge modell család. Építsünk együtt egy jobb, biztonságosabb világot. Az ehhez szükséges ötleteket a Volvo Auto Hungária támogatásával mutattuk be.